Dortmundban ma este minden elképesztő volt, elképesztő esőzés a mérkőzés előtt, elképesztően izgalmas és fordulatos első félidő, és elképesztően gyenge második, de a dráma a 91. percre maradt. Oli Watkins döntő előtte az angolokat, ahol majd Berlinben Spanyolországgal találkoznak, de előtte beszéljük ki, hogy mi történt tegnap, illetve mi történt ma.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja.
És akkor első körben visszatekintés, Varga Samuval egy picit ezt a tegnapi párbeszédet folytatjuk, mert úgy veszem észre, hogy érdemes folytatni. Ugye az volt a fő sodor, amit itt Tibiék is beszéltek azért az edzői szemmel rovatban, hogy a futball sikere nyert-e a tutizós, biztosra menős focival szemben. Ugye mondhatnánk ezt úgy is, hogy Spanyolország vállalt kockázatot igazából az egész EB során, és ebből jött össze ez a 6 győzelme. Franciaország pedig nem igazán vállalt kockázatot, hogyha nem volt rá szükség. De hogy látod ezt a kérdéskört? Erről van szó? Vagy pedig az beszédesebb, amit tegnap például a várható gólmutatóknál láttunk, hogy 0,74%-dal zártak a spanyolok, és 1, fölött. A franciák és a spanyolok nagyon visszavettek a második félidőre, és azért ők is tutiztak.
Igen, ilyen szempontból én szétválasztanám a tegnapi meccset az EB ezt megelőző részétől. Tehát való igaz, hogy a spanyolok talán a torna leglátványosabb támadó futballjára rukkoltak elő itt egészen az elődöntőig, tehát eleve egy labdával domináns játékot játszanak, ami viszonylag ritka a válogatott futballban, főleg a nagy tornáknak ezeken a késői szakaszain, késői meccsein kifejezetten ritka az, hogy egy csapat ennyire gyakorlatilag végig akar dominálni egy meccset labdával. Viszont az is igaz, amit te mondtál, hogy a tegnapi meccsen azért, hogyha a veszélyes akciókat nézzük, vagy a lövéssel végződő akciókat, vagy akár a nagy helyzeteket, vagy ahogy az XG-t is elmondtad, itt azért olyan nagyon nagy különbség nem volt a két csapat között, tehát én ilyen szempontból egy picit fals narratívának érzem most azt, hogy tegnap egy ilyen, hogy mondjam, nem úgy éreztem, hogy a spanyol futballünnep és a defenzív játékot elrontani akaró francia csapat találkozik. Például a második félidőben a spanyolok előnynél azért jóval passzívabbá váltak, mint mondjuk azt a csoportmeccseken láthattuk tőlük, vagy mint ami megszokott tőlük, tehát rájuk is hatással volt az, hogy egy gólos előnyben vannak éppen egy nagyon fontos mérkőzésen, amivel a döntőbe jutást érhetik el. Viszont az összképet tekintve és visszakanyarodva megint az egész EB-re, úgy gondolom, hogy megérdemelt az, hogy ők döntőznek, mert a torna egészét tekintve többet tettek azért, hogy ott legyenek, mint a franciák.
De jó, hogy ezt mondtad, ezt a második félidőt, ugye itt csak megint egy statisztika, hogy ezt aláírjam, 3 darab labdaérintése volt Spanyolországnak a 16-oson belül a második félidőben, illetve egyetlen egy lövése. Ezt éles szemmel nézik a másik párharcból érkező döntősök, tehát hogy Spanyolország azért úgy tűnik, hogy nem szeret előnyben játszani, és nem áll jól nekik az a fajta labdatartó játék annyira, amennyire ez az utóbbi, nem tudom, 15 évben jellemezte őket, és volt olyan időszak, amikor viszont ez nagyon jól állt.
Igen, de itt megint egy általános trendet emelnék ki, hogy ezeken az egymeccses párharcokon, amelyik csapat előnybe kerül, az nagyon gyakran a saját eszközeivel arra fekszik rá, hogy ezt az egygólos előnyt megtartsa. Nyilván vannak olyan csapatok, akiknél ez egy mély blokkba való visszahúzódást jelent, és átadják a labdát az ellenfélnek, és gyakorlatilag az az egyetlen céljuk, hogy a 16-oson belül az ellenfelük ne tudjon olyan veszélyes szituációt kreálni, amiből gólt szerezhet. A spanyolok esetében nyilvánvalóan itt a labdabirtoklási mutatójuk mindig nagyon erős volt, mindig jók voltak a labdával, tehát az ő eszközük az inkább általában egy ilyen passzívabb, óvatosabb labdabirtoklás, aminek nyilván megvannak a veszélyei, de itt elsősorban a kontrák elkerülése volt a cél a második félidőben érzésem szerint, mert a francia csapatnak pedig ez kifejezetten erőssége. És hogyha már beszéltünk arról, hogy különböző meccsállásoknál milyen csapatoknak egyrészt a felfogása, másrészt a játékereje, a francia csapat pedig talán ellenpélda, mert ők pedig inkább akkor erősek, amikor nem olyan rossz nekik az eredmény, akár a döntetlen is jó lehet, kicsit lehet mélyebben játszani és kontrákra építeni. Ilyen játékfelfogás mellett nyilván hátrányba kerülni még nagyobb problémát jelenthet, mert itt az ő erényeik ilyenkor kevésbé tudnak kidomborodni.
Na akkor ebből kiindulva emeljünk ki két dolgot taktikai szempontból a két csapat játékából. Kezdjük akkor a franciákkal, mert még meglepőbb így az egész mérkőzés tükrében, hogy Mbappé hogy nem tudta kihasználni azt az adandó lehetőséget, hogy nem Dani Carvajallal, hanem Jesus Navasszal kellett szembenéznie, akivel úgy tűnt az első 15 perc alapján, az első gólig, a francia gólig, hogy ez bizony Jesus Navasnak egy nagyon hosszú este lehet, és ugye onnan érkezett a beadás, Jesus Navas többször be is lógott így a lesvonalon túlra, de aztán mégsem lett ebből semmi gondja a spanyol válogatottnak, sőt, Mbappé szempontjából nézett ki az rosszul, hogy Jesus Navas mennyiszer mögé került, és támadásban okozott problémát. Minek köszönhető ez?
Leginkább a spanyolok labdás játéka javult, tehát az első 5-10 percben nem nagyon tudták úgy beszorítani a franciákat, ahogyan szerintem tervezték. Aztán szép lassan átvették az irányítást, főleg egyébként olyan dolgok miatt, illetve olyan mozgások miatt, amik amúgy az ellenkező oldalon történtek. Tehát a bal oldalon aktívabban támadtak a spanyolok, illetve több támadást kezdtek el azon az oldalon, és itt a franciák nem vették fel túl jól a szélső váltást, tehát ugyan Cucurella a szélen feljebb lépett, Nico Williams egy sávval beljebb tolódott, nagyon gyakran Fabián Ruiz is, Rodri is azon az oldalon helyezkedett, de volt, hogy még Olmo is átment arra az oldalra.
És nem ez nyitná ki pont a franciáknak a bal oldalát? Tehát egy kontra lehetőségére, amit mondasz, hogy jól is áll Mbappénak meg végképp, Jesus Navas ellen meg főleg?
Igen, ebben lett volna ráció, és ez is volt a franciák meccsterve, ahogyan mindig gyakorlatilag Mbappét egy kicsit termentesítik védekezésben, tehát általában ilyen aszimmetrikusan néz ki a csapat szerkezete azzal, hogy ő feljebb marad a védekező fázisban, hogy utána jobb helyről tudjon elindulni a kontránál. Viszont a franciák nem nagyon tudták olyan szituációban megszerezni a labdát, amiből utána direktbe Mbappét veszélyes passzokkal gyorsan meg tudták volna találni. Tehát itt a védekezésük miatt gyakorlatilag mélyre szorultak, sokszor átpasszolgatták a vonalaikat, és inkább az történt, hogy a spanyolok még ezekből a mozgásokból vagy be tudták fejezni az akciót, vagy még át tudtak esetleg forgatni a másik oldalra, ahol utána a második hullámban jöttek Jesus Navas mögé kerülései, és az várható volt, hogy Mbappé ezeket nem fogja 5-ből 5-ször lekövetni, és ugye végül ez döntőnek is bizonyult, de én itt nem Mbappéről hegyezném ki ezt, mert a franciáknak ezt be kellett kalkulálniuk. Tehát tudatosan a meccstervük része az mindig, hogy Mbappét egy picit termentesítik, úgyhogy erre gyakorlatilag kalkulálnia kell az edzőnek, a mesternek, meg a csapattársaknak is az, hogy ez így lesz.
Na fordítsuk meg akkor, amit mondtál, ez a baloldala spanyol játék. Azt hiszem meglepő lehet, főleg azok tükrében, hogy mind a két gól ugye inkább jobbról jött, bár Yamal lövés az olyan közép félterület, de összességében a spanyol támadó labdaérintéseknek az 59%-a a pálya baloldali harmadában esett, és ez megint csak főleg annak tükrében meglepő, hogy ugye Cucurella volt ott a bal szélen, nem feltétlenül a legmegbízhatóbb és a leginkább kiemelkedő képességű játékos a spanyol keretből, miközben Nico Williams is és Lamine Yamal is egy kicsit talán meglepő módon sokszor befelé húzódtak a pálya tengelye felé.
Igen, főleg, tehát ezek a befelé mozgások a szélsőktől, amiket említettél, itt tényleg a szélről léptek befelé, tehát nem eleve félterületben foglaltak el pozíciókat, hanem ezek összehangolt mozgások voltak mindkét oldalon a szélsővédőkkel. És ezt a franciák 4-1-4-1-ben próbálták levédekezni, ahol ugye a szélső támadónak és a szélső védőjüknek kellett volna ezt a mozgást koordináltan lekövetniük. Ez az, ami sokszor nem nagyon sikerült nekik, tehát sem Dembélé és Koundé, sem pedig a másik oldalon Mbappé és Theo Hernández ezt nem tudták túl jól koordinálni. Ugye az egyik gól előtt ott, amikor Jesus Navas Mbappé mögé került a labdával, ott egyébként Mbappé pontosan tudta azt, és figyelte is, hogy Navas hol lép fel, szimplán egyszerűen ő próbált kifelé zárni, pedig egyszerűbb lett volna, hogyha Mbappé zár befelé, és akkor ott belül nem nyílik ki a csapat, és akkor ebben az esetben Theo Hernández tud egy kicsit szélesebben helyezkedni, de legalább le van zárva a belső passáv. Úgyhogy a spanyolok ezeket a mozgásokat egyébként nagyon jól csinálták, nem könnyű ezt levédekezni, és láttuk, hogy a franciáknak nem is sikerült. Ettől függetlenül, és itt még a legelső kérdésedhez kanyarodnék vissza, annyira nem húznám le védekező oldalról sem a franciák teljesítményét, mert a spanyolok azért olyan nagyon sok nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni, olyan nagyon sokszor nem jutottak be a veszélyzónába, és emiatt egy picit velük most szigorúnak érzem azt, hogy azt mondjuk esetleg, hogy nem tudták levédekezni a spanyolokat. Viszont az is igaz, hogy a spanyolok amikor kellett, abban a meccs szakaszban, amikor hátrányban voltak, akkor pedig hatékonyan tudtak támadni, és nyilván lehet, hogy ezt fenn is tudták volna tartani esetleg akkor, hogyha nem jön ilyen korán a két fordítást jelentő gól.
Na igen, ez a kérdés. Akkor továbbra is fennáll, hogy akkor tudnak-e, amikor akarnak. Meglátjuk majd a döntőben mert ott a spanyolokat látjuk, és reméljük, hogy téged is láttunk még vasárnap a döntő után. Most arra köszi a szakértelmet és a taktikai értekezletet. Szia, Samu! Újra itt vagyunk tehát Pataki Gyuszival, és hát mivel nagyjából a torna végéhez érkeztünk, ugye már csak a döntőnk van hátra, ezért egy kicsit érdemes szerintem összegeznünk, miután tegnap Tibivel már úgyis megbeszéltétek, hogy mi várható itt a döntő kapcsán. Hadd kezdjem azzal, hogy Rossetti a torna előtt mit mondott. Minden idők legjobb játékvezetői csapata állt össze a tornára. Ezt mondta, nyilván ezt kell mondania, de mennyire igazolódott be szerinted összességében az, hogy ennyire kiváló volt a keret, mennyire volt kiváló a játékvezetés?
Szia, üdvözlök én is mindenkit. Hát ha neveket nézzük, akkor valóban tényleg hogy a legjobb, ez kicsit mindig szubjektív természetesen, de tényleg majdhogy nem a legnagyobb neveket tudták összerakni erre az Európa-bajnokságra. Olyan nagy hiányzót nem tudok mondani, persze azért fel kellett tölteni a kereteket, úgy értem, hogy meglegyen az optimális létszám, és azért nem csak a legnagyobb nevek vezettek ezen az Európa-bajnokságon. Hát az, hogy milyen volt, hogy teljesítmény, és ez lett volna a legjobb EB, az Európa-bajnokságokon mindig azért magasabb a színvonal, mint a világbajnokságokon, mert azért tényleg a európai meg a dél-amerikai játékvezetés, ez a kettő azért jóval megelőzi a többi kontinenst, és szerintem ez most is beigazolódott így a másfél évvel ezelőtti világbajnoksággal összehasonlítva.
Egy kiegészítő gondolat csak a döntővel kapcsolatban. Azzal, hogy kiestek a franciák, Clément Turpinnek nincs esélye esetleg a döntőre? Ugye Marciniakot mondtátok tegnap, hogy szinte biztosan ő lesz. Itt két név vetődött föl még mellette, Turpiné így, hogy kiestek a franciák, illetve Vincsics, aki meg nyilván élvezi egy bizonyos főnök támogatását.
Pontosan, igen. Benne van, hogy Turpinnek odaadják a döntőt, de valahogy nem érzem benne. De szerintem ott lesz a döntő, mint negyedik játékvezető. Úgy tudom, hogy a két francia játékvezető még ott van, Anthony Taylor ott van, a szlovák játékvezető ott van, a németek ott vannak, és Vincs is van még ott. Hát Vincs is, ha megkapná a döntőt, azért az hatalmas történet lenne. Hát ha talán a 1934-es világbajnokságon volt, hogy valaki elődöntőt vezetett, és utána döntőt is, tehát az még egy kicsit másféle futball volt. De női világbajnokságon már volt ilyen, hogy elődöntős játékvezető megkapta a döntőt. Férfiaknál, hát nagyon, nagyon meglepődnék, megmondom őszintén, de nem találom teljesen kizártnak.
Meglátjuk, ugye ő fújta a BL döntőt is, úgyhogy az is egy komoly dupla lenne, hogy BL és EB döntő egy azon évben. Na de akkor itt az összegzéshez tegyük hozzá azt, hogy egy kicsit a jövőbe is tekintünk, mert láttunk ugye visszavonuló játékvezetőt, Orzátót, aki ti is mondtátok, hogy elbúcsúzott gyakorlatilag a tornától ezzel az elődöntővel. Látunk olyanokat, akik szépen lassan a csúcson túl vannak már, és láttunk fiatalokat is, hogyha a jövőbe tekintünk, kik azok, akiket érdemes megjegyezni, és mondjuk most ismertük meg őket itt az Európa-bajnokságon, te korábban azt hiszem, hogy Lötexiét mondtad, aki a legkedvesebb számodra, és ugye ő nagyon fiatal, 35 éves még csak.
Igen, ő a legfiatalabb a kint lévő játékvezetők között, én szerintem ő hatalmas jövő előtt áll, hamarosan akár Clement Türpent is lekörözheti, de ugyanúgy én úgy érzem, hogy Kovács Istvánnak is, bár itt szerintem kicsit csalódott lehet emiatt az Euróbajnokság miatt, hogy a csoportkör után nem vezetett, valamint a svéd Nyberg is egy olyas valaki lehet, aki azért hosszabb távon megoldhatja itt a, hát a saját, nem csak a saját országa, de Európában is az első számú játékvezetők közé emelkedhet. Igaz, neki van itt egy hátránya, amit keveset beszélünk, hogy a svédeknél egy ideje most megszüntették a VAR-t. És az UEFA azért ezt nem szereti, amikor egy olyan országból vezet egy játékvezető ilyen komolyabb meccseket, akinek nincs állandó ilyen videóbírós csapata, illetve nincs állandóan ezt a videóssal tesztelve videós mérkőzéseken.
Ők tehát a legfiatalabbak, és őket azért már a BL-ben is abszolút megismerhettük. De hogyha kicsit mögé tekintünk itt a dolgoknak, ugye voltak tartalékjátékvezetők, vagy nevezzük őket a negyedik játékvezetői csapatnak, ahol még Lötexiénél fiatalabb neveket is találtunk. Nekem Rade Obranovicsin akadt meg a szemem, aki szintén szlovén, csak úgy, mint Vincsics, és még csak 33 éves. Érdemes megjegyeznünk ezeket a neveket, akik most negyedik játékvezetők voltak?
Egy picit visszaugranék, hogy az előző Európa-bajnokságon is 6 tartalékjátékvezető volt, viszont közülük csak a svájci Scherer volt az, aki ezen az Európa-bajnokságon még vezethetett is. A további 5-nek valahogy nem úgy alakult a pályafutása. Hát a mostani szerintem, a mostani brigád egy kicsit nagyobb esélyes. A Obrenovics valóban őt elég komoly meccseket kapott egyébként, csak hát neki igazából az volt a bal szerencsé, hogy ott volt előtte Vincsics, illetve jó eséllyel a bosnyák játékvezető is oda kerülhet. Számomra egy kisebb meglepetés volt, hogy lemaradt a vezetőbírók közül. Körülbelül talán ő lehetett az utolsó, aki itt kimaradt, és nem úgy megemlíteném még a norvég játékvezetőt is, akinek egy utánpótlás világbajnokságon nagyon jó ment, döntőt is kapott, ő is ott lehet egyébként majd hamarosan a legnagyobb nevek között.
Azért izgalmas ez, mert ugye, hogyha valaki például norvég és nem jut ki a csapata, akkor az sokszor előny lehet, ahogyan például most mondhatnám akár Türpent is, de akár Anthony Taylort is, hogy micsoda hátrány az, hogy a csapata ott van a döntő környékén.
Igen, erre mindig oda kell figyelni, és nem egyszer van, hogy hiába van egy játékvezetőnek nagyon jó tornája, ha éppen hazája válogatottja, mondjuk élete menetelését mutatja be, akkor az őt elütheti jóval hamarabb, mint amit mondjuk megérdemelne a teljesítmény alapján.
Gyuszi, köszönöm szépen a mai szakértelmet, és akkor a legfontosabb kérdést még nem tudjuk megválaszolni, de a döntő előtti napokban ugye ezt is megtudjuk. Mikor, tudod, hogy mikor tudjuk meg pontosan a küldést a döntőre?
Én szinte biztos vagyok, hogy csütörtök délelőtt már ki fogják jelölni a VB döntő csapatát.
Na hát akkor mire ezt sokan nézitek?
Bocsánat, valószínűleg. Európa bajnoki döntő, elnézést.
Igen. Szóval, hogy mire ezt a legtöbben nézitek, gyanítom, hogy már tudni fogjuk, hogy ki lesz a döntő játékvezetője, nyilván akkor is beszélünk majd róla Gyuszival, hogy milyen volt ott a teljesítmény, és hogy kit látunk a döntőn síppal a szájában. Gyuszi, még egyszer köszi, és akkor folytatjuk magával a Hollandia-Anglia mérkőzéssel. Amelyen a kezdőket illetően nem volt meglepetés, Dortmundban fantasztikus hangulat, és a mérkőzés előtt egy kiadós zápor várta a csapatokat. Nem tudom, hogy ennek köszönhetően-e, de nagyon hasonlóan alakult a kezdés, mint az egy nappal korábbi spanyol-francia elődöntő, mert hogy itt is volt egy korai gólváltás, a 7. percben Xavi Simons bombája talált utat Pickford kapujába, Rice ellen szerezte meg a labdát meglepő módon a középpályán, és aztán amit eddig hiányoltak tőle valamelyest, hogy ő is vállaljon szerepet a góllövésben és a gólpasszokban is, azt most sokszorosan pótolta, mert fantasztikus gólt ragasztott, Lamine Yamaléhoz hasonlót egyébként, nyilván nem pontosan ugyanazzal a lábbal, de ez is hasonlóan gyönyörű gyönyörű találat volt. De 10 percig sem örülhettek a hollandok, mert hogy a 16. minutumban, bár a játékvezető Felix Zweier elsőre nem ítélt büntetőt, Kane lövésénél Dumfries talpalta az ellenfelét, és a videóbíró Daniel Siebert azt mondta Zweiernek, hogy ezt érdemes lenne visszanézni, vissza is nézte, a játékvezető aztán megváltoztatta az ítéletét, és büntetőt lőhettek az angolok, úgyhogy Harry Kane 10 perccel a hollandok vezető gólja után már ki is egyenlített, és innentől kezdve, illetve a holland gól után is az angolok játéka nagyon rendben volt. Az első félidőben szinte végig arról beszélhettünk, hogy helyenként látványos, de mindenképpen az ellenfél tér felén zajló játékot mutattak be Southgate-ék, miközben a hollandoknak azért jóval kevesebb esélyük volt. Néhány perccel az angolok egyenlítő gólja után még egy Dumfries-féle gólvonalas mentésre is szükség volt. Foden kísérleténél az utolsó pillanatban tudott egy nagyot menteni Denzel Dumfries, aki néhány perccel korábban a büntetőt összehozta. Aztán viszont a második félidőre változtatott Koeman a csapatán, és ennek köszönhetően majd később kibeszéljük mindjárt az edzői szemmel rovatunkban, de a lényeg, hogy az angolok alaposan visszavettek a játékukból, vagy hát nem biztos, hogy sőt biztos, hogy nem így akarták, de kénytelenek voltak, és ennek köszönhetően jóval unalmasabb egysíkúbb lett a mérkőzés. A 65. percig nem is volt újabb lövési, se bármilyen egyéb kísérlet, és aztán is inkább a hollandok próbálkoztak, de ők sem sokszor. Úgyhogy jöhetett a végjáték, amiben végül a 81. percben Kane helyére beállt Watkins lett a nyerőember, mert hogy a 91. minutumban egy paszt átvett, lefordult De Vrijről a védőjéről, és éles szögből keresztbe előtte a labdát, úgyhogy Verbruggen ne éri el. Úgyhogy dráma volt, de hogy mi is történt pontosan ez a mérkőzésen, miért volt olyan a meccsképe, amilyen, azt fogjuk most kibeszélni az edzői szemmel rovatban. Na nézzük meg edzői szemmel is ezt a Hollandia-Anglia mérkőzést, mert tényleg nekem igazából nincsenek szavaim. Nem tudom, folytassuk a szórakoztató per unalmas vonalon, amin tegnap mentetek itt Tibivel, hogy ez most egy szórakoztató meccs volt, vagy unalmas meccs volt, vagy két jó csapat, rossz csapat. Milyen volt ez a meccs?
Szerintem most erősen visszanyalt a fagyi a tutista focinak, mert most először tudtuk szerintem azt mondani, hogy az angolok próbáltak valamit virítani. Nekem sokkal jobban tetszettek, mint az eddigi meccseken első fél időben. Második fél időben már kevésbé, de azok a lépések, hogy a 90. percben gólt kapsz, és akkor utána gyorsan pánikból cserélek kettőt, hogy még az előre ívelésnél föl legyen a két plusz támadóm, ez ilyen nesze semmi fog meg jó fajta taktika. Tehát én azt gondolom, hogy én legalábbis személy szerint a hollandoktól kaptam jóval kevesebbet, mint amit vártam volna. Tehát az angoloktól ezen az EB-n talán az első fél időben kaptuk a legtöbbet. Függetlenül attól, hogy továbbra is vannak ilyen kérdőjelek a fejemben, amit mondjuk fél időben egyébként a Southgate meghúzott, hogy behozta ugye a sót bal oldalra. Tehát, hogy olyan szinten dől föl a pálya jobb oldalra az angoloknál. Most már sokadik meccs óta, amiről ugye már rengeteget dumáltunk, nem is ez a lényeg most. Nekem sokkal inkább az a végkövetkeztetés ebből, hogyha te arra játszol folyamatosan, hogy majd leketyeg az óra, és akkor 11-esekkel szerencsénk lesz, akkor van ilyen, hogy egy egyéni villanás az Oli Watkins eldönti a meccset.
De van olyan is, hogy igazolódik Southgate elmélete, és tényleg gyakorlatilag szerintem egy hónapja más se csinálunk, mint az angolokat szídjuk, és úgy tűnik, hogy végül is ez lehet célra vezető is.
Hát figyelj, egyéni képességekben nagyon jól áll ez az angol válogatott. Tehát ez a mai mérkőzés is taktikailag, tehát mindkét oldalról eléggé egyszerű taktikára volt fölhúzva. Ugye azon kívül, hogy nézegettem itt egy-két portált, itt össze-vissza irogatták, hogy három belső védővel játszanak az angoloknak, stb. Szó nem volt ilyesmiről. Tehát mind a két csapat egy 4-3-3-at választott, és nagyjából mindenki foglalkozott a vele szembe lévő poszton lévő játékossal. Talán azt tudnám, nekem megint csak az én meglátásom szerint a Sakának a pozícionálása volt nagyon érdekes, mert ugye alapból a középső zónában ő tulajdonképpen a harmadik középpályásként, ilyen jobb első középpályásként védekezett, és onnantól kezdve, amikor mondjuk az Ake egy kicsit magasabban játszott, akkor már ő volt az ötödik védő jobb oldalon, tehát majdnem, hogy ez a régi idők fociában, hogy mindenkinek megvolt az embere, és akkor lekövette védekezésben is. De ugyanezt csinálták a hollandok, azzal a különbséggel én most nagyon azt mondom, hogy az angolok első félidejű jó játéka abból adódott, hogy a hollandok iszonyú rosszul védekeztek, óriási területek voltak a sorok között, és hát ebből ugye helyenként kijött egy jó átmenet foci, az angoloknak volt helyük, elsősorban a Harry Kane által, aki ugye ilyen box középpályásként visszalépkedett oda a két sor közé, és föl tudott venni a labdákat, de egyébként ezen gondolkodtam egész végig, aztán valahogy igazat adtam magamnak, hogy nagyon rosszul védekező csapat ez a hollandok, és nagyon nem is tudtak jól védekezni, és nyilván, amit a Szabi az előbb mondott, hogy igazán az őszinte foci az angoloknak akkor jött ki abban a pár percben, amikor hátrányba kerültek, és akkor fölmentek egy az egybe, akkor kimertek nyílni, és onnantól kezdve, hogy egy-egy volt a meccs, akkor előjött az, ami az egész tornán jellemző volt a Southgate-re, hogy le tud tízni mindent, nehogy véletlenül gólt kapjunk, nulla rizikó, ugye, és abba bízott, ami megjött a végén. Holott én a mérkőzés folyásánban tekintetben, tehát biztos, hogy nem viszem le Harry Kane-t, aki egy tuti 11-es rugom, mert nagyon
abban az irányban. Na várjál, még oda is elérünk, de maradjunk az első fél időnél, bocsani, mert illetve a két fél idő közti különbségnél, mert ez elég látványos volt, hogy az első fél időben mi történt, ugye az angolok tényleg mintha fociztak volna, és aztán a fél időben ez viszont valahol Koeman dicséri, nem? Hogy ott hirtelen ezzel a Malen Weghorst cserével történt egy a játékban is látható változás.
Szerintem nem a Malen Weghorst csere volt a kulcs, hanem a másik fél időben, ugye amit a Sanyi az előbb elmondott, hogy gyakorlatilag a Sakával lett öt védős az angol válogatott, itt pedig folyamatosan valamelyik belső középpályással lett ötvédős a holland. Abban az esetben, hogyha ugye a Bellingham fölépett a támadósorba, vagy a Foden belépett a támadósorba, akkor ugye a Reinders, vagy a Fermán folyamatosan elkísérte az emberét, és gyakorlatilag ők egy belső középpályással lettek pluszba. Tehát az egyszer sem fordult elő, hogy mondjuk a Xavi Simons visszazárt volna teljesen. A Gakpo esetenként ugye muszáj kénytelen volt a Walkerre visszafutni, de a hollandok máshogy stabilizálták a közepét, tehát amikor járatták az angolok a labdát hátul, akkor ugye megvolt az a 4-3-3, 4-2-3, most nézőpont kérdése. Ahogy kicsit följebb került a labda, egyik belső középpályás betagozott ötvédőre, de gyakorlatilag egyik csapatnál sem éreztem, vagy egész mérkőzésen nem éreztem, kivéve akkor, amikor az angolok hátrányban voltak, hogy a védekezés az a labda szerzésről szólna. Tehát folyamatosan a gól elkerüléséről szólt, hogy egyáltalán nem volt szó arról, hogy bármelyik csapat érdemben labdát akarna szerezni, na a másik meg nem akarja azt elveszíteni. Innentől kezdve lesz egy ilyen játékkép, amit láttunk, hogy addig a hollandoknak, de az angoloknak is teljesen jó, amíg a másik passzolgat hátul, mert igazából elvenni nem akarjuk, tehát kergetni nem fogjuk a focit, viszont tök jó nekünk, mert nem is jönnek be a veszélyzónába, oké, legyen nálatok, mi meg állunk itt, és ugye ebből alakul ki egy ilyen semmilyen játék, hogy az egyik csapat folyamatosan letutizza a védekezést, a másik meg nem akar belemenni rizikóba, és ez a rizikó kerülő fociból most a hollandok jöttek ki szarul.
Mert hogy utána azért itt a végén, ez akkor rátérhetünk erre, Sanyi, hogy a kockázatvállalásnak melyik válfaja volt az, hogy Kane-t lehozzuk, helyette Watkins érkezik, és igazából azt kell mondanom, hogy az egész EB-n látványosan kicsit visszafogott Bellingham helyett, ezen a meccsen az első fél időben végre szabadon játszó Foden volt a másik csere, és Foden helyett jött föl Palmer, Bellingham pedig maradt a pályán.
Ugyanazokat a cseréket csinálta meg, ugyanazokon a pozíciókon. Én nem látom azt, hogy ennek taktikai okai lettek volna, vagy egyáltalán bármilyen bele akart ő, vagy bele tudott volna nyúlni. Már a furcsa ilyet mondani, a képességei által, mert ő posztokra cserélt, és valahol azt érzem a mögöttes hogy úgy letutizom magam, hogy hiszen becseréltem a Watkinsot, hiszen becseréltem a többieket, hogy nehogy az, hogyha valahogy kisiklik a vonat, akkor nem mondhassák azt neki, hogy miért nem használtad a játékosokat. Tehát posztra cserélt, és igazán rizikót nem vállalt. Egy pillanatra se vállalt rizikót. Ő abba gondolkodott végig, hogy amit a Szabi is elmondott, hogy ne legyen gól, ne kapjok semmit. A plusz embert megtartottam hátul. Ugye mind a két center a két belső védőt kergette, vagy esetenként mondjuk a a Wakehorst a hárommal építkező angoloknál, ott középen ott bóklászott. Tehát mind a két csapat, mondom, az a 8 perc kivételében, mondjuk, ami eltelt a két gól között, vagy nem tudom mennyi volt, 5-6 perc, akkor vállalták be az angolok az egyezést. Egyébként semmi úgymond modern védekezést nem csinált egyik csapat se. Tutiszták szépen, hogy ne kapjunk gólt. Pontosan az történt, amit Szabi mondott, csak hát ugye itt a párbajban az egyiknek elsült a pisztolya, aztán
szóval nem látjátok ebben a zsenialitást, hogy a múltkor Tony érkezett, most meg Watkins?
Nem, szerintem ebben semmilyen zsenialitás nincs. Igazából nagyon érdekes, ugye, mert tényleg mindig azt mondjuk, hogy menjen a fenébe a Southgate is, meg a Deschamp is, meg a Tedesco is, meg az összes olyan edző, akinek ilyen csapat van a kezében, és mégis ezt hozza ki magából. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy azért a szerencsefaktort sem szabad kivenni ebből az egészből. Tehát, hogy itt semmilyen zsenialitásra nem beszélünk akkor, amikor gyakorlatilag van két hosszabbításos párharcod az egyenes kieséses szakaszban, két X-ed van olyan csapatok ellen, akik azért jóval lejjebb rangsoroltak, ugye a dánok meg a szlovénok. Most pedig véletlenül elsült ez a Watkins lövés, amit nyilván most szét lehet elemezni, hogy a De Vrij lába között miért megy el a labda, ha az egész mérkőzésen egyébként sündisznó alakzatban a 16-oson védekezünk, akkor hogy jön ki a 90. percben egy olyan szituáció, hogy egy az egyben semmilyen rábiztosítással a Watkins el tudja lőni ezt a labdát. Tehát, hogy nyilván erről lehet beszélgetni, de szerintem a szerencsét nem lehet ebből kivenni, mert hogyha mondjuk kiestek volna akárcsak a 11-esekkel az angolok, vagy a hosszabbításos meccsükön, akkor már réges-rég eltemettük volna a Southgate-et. Tehát, hogy igazából én továbbra is hiányolom, de szerintem mindannyian azt a tökösséget, meg a vagányságot, amit a klubfociban látunk, szerintem ez nem mondhatja nekem senki azt, hogy ezek a játékosok nem tudnának komolyabb focit játszani. Tehát ez szerintem egyértelmű edzői döntés ez.
Ugye az is beszédes, hogy háromszor fordítottak meg meccset, tehát hogy összejött ez a szlovákok ellen, Svájc ellen.
Magyarul bennük van az, hogy érdemi tempós futballt focizzunk. Tehát ezért mondom, hogy nekem folyamatosan olyan érzésem van, mintha ilyen rájuk lenne dobva a hám, és így húzza vissza a Southgate-eket, hogy nehogy 5 gólt rúgjatok, és gyerjünk 5-3-ra, Jézus Úristen, meg ne lássam. De legyen szépen 0-0, aztán szerencsénk van, akkor továbbítunk 11-esekkel. Én ezt éreztem folyton, és ugye ezzel szemben van egy spanyol válogatott, aki meg szépen bevállalta a németeket, azokat is megverte a franciákat, csodálatos gólt csak kaptak a csoportba, stb. De ha már itt tartunk, én azért még nem mondanám egyértelműen azt, hogy ez a spanyoloké lesz a döntő, mert ez az angol válogatott azért ez nagyon kis kellemetlen ellenfél.
Na jól van, legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ezeket elmondtátok. Érdekes este volt az egészen biztos Watkins győztes góljával, és ezzel a két ellentétes félidővel együtt. Sziasztok, akkor találkozunk vasárnap, már akivel, ugye? Sanyival, igen, Szabival, ha minden igaz, már nem. Úgyhogy Szabi, köszi szépen az egész tornán a szakértelmet, Sanyi pedig majd Adriánnal jön az edzői szemmel rovatba a vasárnapi döntő után.
Óriási lesz.
Bizony óriási lesz, érdemes tehát vasárnap este a döntő után Ádival és többek között Sanyival, illetve Adriánnal tartani. Most arra köszi a figyelmet, egy mérkőzés van már csak hátra tehát, de az lesz a legizgalmasabb Spanyolország-Anglia döntő. Jó szórakozást mindenkinek, addig pedig jó pihenést, sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. Ez a műsor a Beaton közösség tagja.